Üdv mindenkinek, sziasztok, én Jenő vagyok, és ez a Solo Q Podcast 4. évadának 11. adása. Na, hölgyek, urak, elérkezett ez a nap is, hogy a Dragon's Dogma 2-ről tudok beszélni nektek, hogy mik voltak az élményeim. Aki hallgatta a régebbi epizódokat, meg úgy általánosakban a Solo Q-t, az tudja, hogy én nagyon nagy fanja vagyok a Dragon's Dogma, hát most már sorozatnak. Én akkor léptem be ebbe a csodálatos világba, amikor kijött a Dark Arisen kiegészítő, ami egyébként elhozta a játékot PC-re, meg egyébként kapott a játék egy kiegészítőt, egy új szigetet, ahol egy ilyen dungeon crawler kalandot tudtunk felfedezni. Szóval beszéltem már nem egyszer a csatornán a Dragon's Dogmáról, általánosságban is, meg design szempontból is, és hát úgy gondolom, hogy 12 éve, amikor megjelent ez a játék, ez brutálisan így a kora előtt járt. Nekem az utóbbi 10 évben, ami inkább 9 évben, amíg játszottam a Dragon's Dogmát így körülbelül minden platformon és rengetegszer, ez az érzés, ez a gondolat megmaradt, hogy ez egy fantasztikus játék, és nagyon a kora előtt jár. És hát nem kell szerintem részletezni, hogy mennyire nagyon kíváncsi voltam, meg mennyire lelkes voltam a második rész irányába. Amikor bejelentett a jó Itsuno, hogy készül a második rész, akkor nagyon, nagyon lelkes voltam, és hát így előrevetítve ennek a résznek a tartalmát, azt kell, hogy mondjam, hogy elégedett is vagyok, meg nem is. Jó volt az élmény, ajánlom a Dragon's Dogmát, Dragon's Dogma 2-t mindenkinek, viszont vannak kritikáim, vannak leginkább szubjektív kritikáim a játékkal kapcsolatban, szubjektív érzéseim, ezekről fogok most beszélni. Nyilván mondanom most kell, hogy rengeteget fogok spoilerezni az első részből, és nyilván a második részből is, ez egy ilyen nem spoilermentes, fogalmazzunk, hogy review, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt, inkább csak gondolatok tőlem, aki már nagyon régóta ismeri és nagyon-nagyon szereti ezt a sorozatot. Szóval lesznek bőven spoilerek, aki nem szeretné, hogy itt sztori elemeket, meg minden más leszpoilerezzenek neki, az ne hallgassa meg. Aki viszont ismeri, játszotta, érdekli, vagy nem érdekli a Dragon's Dogma, az nyugodtan meghallgathatja. Na, mindjárt beszélek egy kicsit az első részről, így dióhéjban, meg néhány gondolat, ami előkészíti majd a kettővel kapcsolatos gondolataimat, de beszéljünk rögtön a elefántról, nem elefánt porcelánból, hogy mondják ezt a nem is a csontváz a szekrénybe, franc tudjon, nem tudom mi a kifejezés, teljesen egyértelmű dolgokról, amit így mindenhol lehetett látni így a gaming újságírásban, így a Dragon's Dogma 2-vel kapcsolatban, a mikrotranszakciók és a teljesítmény performance a városokba. Szóval a mikrotranszakciókról annyit kell tudni, hogy aki emiatt verte magát, az szerintem egy kibaszott nagy idióta. Én örülnék, ha ezek az emberek, akik a mikrotranszakciók miatt ebben a játékban így fetrengenek a földön, mint egy kukac, azok előbb utána néznének, hogy egyébként ennek a játéknak ez a mikrotranszakciós léjére milyen hatással van a játékra, és mit vettek ki a játékból esetlegesen, amit mikrotranszakciókkal kell pótolni, stb. Mert ha itt tettek volna ezek az emberek, akkor rájöhettek volna arra, hogy ezeket a mikrotranszakciókat csak a Capcom hülyesége miatt, Itsunoék, ugye, aki fejlesztették ezt a játékot, csak utólag csapták hozzá egy ilyen mondva csinált módon, semmit nem vettek ki a játéknak a dizájnjából, amit mikrotranszakciókkal kell pótolni. Persze, azt az oldalt is megértem, hogy dühítő, hogy egyáltalán benne vannak egy full áras 70 eurós játéknál, ezt is meg tudom érteni, de nem, tehát semmit az ég egyet a világon, be se kell menned a shopba, semmit nem kell venned, hogy ezt a játékot élvezni tud, és semmilyen szinten nem igényli a játékmenet a shopot. Majd beszélni fogunk a gyors utazásról, egyéb dolgokról, az sem igényli a shopot egyáltalán, semmilyen szinten. Azok a tárgyak, amiket meg lehet venni ebben a shopban, amit nem is értek, hogy miért van, hát nyilván értek, mert a Capcom erőltette, és akkor valahogy belerakták, abból a tárgyakból bőven elég van a játékban, tehát hogy így semmilyen szinten nincs szükség rá. Úgyhogy ha valaki a mikrotranszakciók miatt pofáznak, azok nézzenek már utána. Ha arról van szó, hogy direkt kivesznek ilyen alapvető funkciókat vagy tárgyakat a játékban, és azt mikrotranszakcióval kell neked megvenni úgy, hogy egy 70 eurós játékot vettél, akkor még én sem hozzá sem nyúltam volna a Dragon's Dogmahoz, mert ezt én sem viselem el. De semmi ilyesmiről nincsen szó. A másik dolog a teljesítmény. Ez meg abszolút meg tudom érteni, hogy valakik emiatt, valakinek ez probléma. Én sem lennék boldog, hogyha most veszek egy PS5-öt, és akkor ott nem tudom, 30 FPS-sel megy a játék, vagy el is akad. Tény, hogy vannak benne nagyon rosszul optimalizált részek, és nekem egy viszonylag erős vason, amin lazán, boldogan tudok 1440p-ben játszani max grafikákon. Hát nekem elég erősen vissza kellett venni, hogy 1440p-ben azért tudjak játszani, és a fővárosban, ahol relatív sok időt tölt, ott ilyen nagyjából 20 fps-sel játszottam egészen az első patchig, amikor már ilyen 30-40-re felment. Szóval voltak itt ott performance problémák, de ettől függetlenül nekem nem volt élvezhetetlen a játék. Néhány helyen leesett az FPS, amúgy 90%-ban stabil 60 volt. Ezt abszolút meg tudom érteni, ki fogják patchelni. Szerintem ez a játéknak az élményéből nem feltétlenül vett el. A fővárost meg kellett egy kicsit szokni, de ennyi. Na de rátérve a részletekre, meg úgy, hogy jó, letudtuk a mikrotranszakciókat, a teljesítményt, azokat a dolgokat, amik így körbejárták a gaming médiát, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, menjünk tovább egy kicsit így a részletekre. Az a helyzet, azzal szeretnék indítani, hogy ez egy fantasztikus játék minden elemében azoknak, akik először játsszák a Dragon's Dogmát, tehát most találkoznak ezzel a játékkal először a Dragon's Dogma jelenséggel. Azoknak viszont, akik szénnél játszották, vagy játszották, és nagyon szerették az első részt, azoknak némileg csalódás lesz. Na most beszéljünk egy kicsit az első részről. A Dragon's Dogma egy Dark Arisenről, mert arról érdemes beszélni. A sima Dragon's Dogma legelső verziójáról, vagy az első verziójáról azért érdemes beszélni, mert szerintem a világ egyik legzseniálisabb menü, meg alapvetően team zenéjét hallhatjunk benne. Ezt keressetek rá, hogy Original Team Dragon's Dogma, egy fantasztikus rock számot fogtok hallani, ami elképesztő. És a Dark Arisen szempontjából, vagy kontrasztban ezzel, ott lecserélték ezt egy másikra, egy ilyen áriásabb, ilyen fantazisabb, szimfonikusabb zenére. De örökké a szívembe égett az eredeti, nem a Dark Arisen, hanem az eredeti variánsnak a zenéje. De beszéljünk a Dark Arisenről, hogy miért is járt ez a játék a jövőben, vagy így minden előtt 10 éve, 12 éve. A Dragon's Dogmát már akkor úgy emlegették, hogy egy ilyen sandbox játék, ami keveri a Monster Hunter-t, a Shadow of the Colossus-t és a Dark Souls-t egy ilyen európai high fantasy-val. Na most ezeknek a játék jelzőknek nem könnyű megfelelni, de a Dragon's Dogma meg tudott felelni. Óriási lények, amikre fel lehet mászni, küklopszok, kimérák, sárkányok, és csapkodni a fejüket a baszott nagy kardoddal, vagy éppen a íjjal fejbelőni őket, ahogy állsz a fejüken, akkor le kellett ezeket vadászni napszaknak megfelelően, gyűjteni a nyersanyagokat belőle, hogy fejleszthesd a fegyvereidet, és a Dark Souls vonal az úgy jött, hogy amúgy high fantasy-nak tűnt, de elég dárkos dolgok voltak benne, és ez az összehasonlítás ugyan a harcrendszer miatt annyira, vagy nem a harcrendszer miatt állja meg a helyét, tehát nem Dark Souls-os a harcrendszer, hanem inkább ez a darkabb vonal miatt, meg a óriási bosszok miatt, mert egyébként a harcrendszer az nagyon arcade, tehát óriási ugrások, pörgések, szaltók, minden, tehát inkább egy Devil May Cry-hoz lehetne hasonlítani, de persze nem annyira erősen, mint egy Devil May Cry-ban, de valahol a kettő között van. Van benne egy kis Dark Souls, van benne egy kis Devil May Cry, és egy ilyen csodálatos középút. Mindent meg lehet fogni, ragadni, tehát a követ, vagy a sziklát a földön, hordókat, embereket fel lehet kapni, és el lehet dobni. Tehát például a kokáért van benne egy hercegnő az első részben, felmész a tornyába, és végignézheted, ahogy a király vagy a duke megfojtja, de ha esetleg ez nem lenne ínyedre, akkor visszatöltheted a játékot, és megakadályozhatod ezt, nyilván téged börtönbe fognak zárni, de aztán megint felmehetsz a toronyba, várra kaphatod a hercegnőt, és lebaszhatod a várfalról. Kinek hogy? De nyugodtan várra kaphattad a saját segítőidet, és bedobhattad a harcba, vagy robbanó hordókat is bedobhattál, az olajos hordót hozzávághattad a lényekhez, és felgyújthattad őket egy nyilvesszővel, egy tüzes nyilvesszővel. Rengeteg opció volt, de például a vizes hordót is felkaphattad, és hozzávághattad a kigyulladt társadhoz. Szóval keverte ezeket a fantasztikus játékokat, már 12 éve megint hozzáteszem, és egy ilyen elképesztő sandbox módon. Ehhez kaptunk egy élő világot, ami nem vár rád. Tehát, hogyha elmész A-ból B-be és nem vettél fel egy küldetést, lehet, hogy a küldetésadó már nem fogja adni a küldetést. Vagy egy lény elpusztul. Tőled függetlenül tovább megy a sztori. És amit még emlegettek a Dragon's Dogmával kapcsolatban, az a pawn rendszer, mégpedig a pawnok, ezek a segítők, amik a játékban vannak, ezeknek a rendszere úgy nézett ki, hogy te választottál magadnak egy fő pawnt, egy ilyen fő segítőt, bábot, vagy nem is tudom, hogy nevezzük őket, és az összes többi másik játékos is, ugye, aki játszotta a Dragon's Dogmát, és online a játék, és egymásnak így odaadjátok ezeket a pawnokat. Nem úgy, hogy elviszik mellőled, és akkor nincs ott a tiéd, mindig ott van melletted a tiéd, csak kettő másikat is választasz, hogy négyes csapatod legyen, és ez a kettő, ez más játékosoknak a pawnja, nyilván a tiédet is elviszik. És az volt a nagyon érdekes, hogyha elviszik a pawnodat, akkor a másik játékosnál tanul, hogy hol vannak a küldetések, és akkor szólnak neked, hogy hol vannak a küldetések, meg hogy hogyan kell legyőzni lényeket. Gyakorlatilag a magas szintű pawnok folyamatosan pofáznak, hogy mit csináljál. De remekül működött ez a rendszer, és csodálatos volt ez a rendszer, és ez a játék sztoriába is kapcsolódott, hogy ezek a dimenziók, amiben ti a különböző játékosokban, a különböző dimenziókban játszottok, és csereberélitek ezeket a pawnokat, egészen elképesztően össze volt rakva. Na és ezen a ponton nem is akarok jobban belemenni, van erről egy komplett adás a SoloQ-n, hogyha érdekel titeket elég részletesen a Dragon's Dogmának a dizájnja, a pawn rendszer, az egész játék fejlesztésének a története, a sztori nagyon részletesen, akkor azt hallgassátok meg. De most nagyjából itt elég ennyit tudni, majd még visszahivatkozok rá bizonyos részeken, hogyha a kettővel kapcsolatos gondolataim így igénylik. Na, nézzük meg akkor, hogy ehhez képest a kettő először is az, hogy miben jobb, mint elődje a Dark Arisen. Fontos egyébként, hogy a Dragon's Dogma 1 Dark Arisen az egy kiegészítővel tálalt játék, tehát a Dark Arisenben ugye kaptunk egy kiegészítőt, a Bitter Black Isle-t, amit mondtam, ezt a Dungeon Crawler kalandot, szerintem majd erről is fogok mesélni kicsit, de 12 év telt el, tehát azért ezt is tegyük mellé. Igen, a Dragon's Dogma 1-et a DLC-ével, kiegészítőjével együtt fogom hasonlítani a kettőhöz, de azért eltelt 12 év technológiailag meg egy játékpiacon, úgyhogy szerintem így ez kiegyenlített. Tehát nem kell a kettőhöz is egy DLC, hogy így beszélhessünk róla. Na hát miben jobb a kettő? Egyértelműen, ugye, re-engine, Resident Evil-ök engine-jel, ez egy fantasztikusan jó engine, és gyönyörű a játék, tényleg fantasztikusan néz ki. És nem csak, hogy grafikailag fantasztikusan néz ki, hanem látványvilág szempontjából elképesztően össze van rakva, koherens az egész, tehát megszólal az a látványvilág, tényleg, ahogy kilépsz az első fővárosból, és így szétnézel a horizonton, mindennek gyönyörűen be van állítva a színe, a formája, a fegyvereknek a formája, a páncéloknak a felépítése. Egy vizuális csoda ez a játék. Gyönyörű megvilágítások vannak. Az éjszaka sötét, a nappal szikrázik. A növények, a fák, az erdők, a tavak, a mocsarak, a sivatag egyszerűen elképesztően néz ki. Nyilván jobban néz ki, mint egy 12 évvel ezelőtti játék, de nem ez a lényeg, hanem még a jelenlegi játékokhoz képest is egy gyönyörű játék a Dragon's Dogma 2. A Dragon's Dogma 1 nem volt csúnya 12 évvel ezelőtt, de akkor egy kicsit már olyan ódivatúnak tűnt a grafikája. Ez most nem, tehát ez most egy fantasztikusan szép grafika. A következő az egy relatív, szubjektív vélemény, hogy miért jobb, mint az első. Van, aki ezt negatívumként hozza fel, én pozitívumként hozom fel. Más a játéknak a dinamikája, a sebessége. Az a helyzet, hogy beleraktam a Zelda Breath of the Wild-ba 200 órát, és a Tears of the Kingdom hiába volt óriási, nagy, meg minden szempontból nagyobb, meg grandiózus, meg mit tudom én, egyszerűen nem tudott sokáig bent tartani. Jó, nem 10 óráig, hanem ilyen 60-70 óráról beszélünk, de az nekem egy ilyen more of the same játék volt. Tehát voltak benne újítások, de annyira hasonló volt a kettő, hogy egyszerűen már nem tudtam annyira ott maradni előtte. Viszont hiába játszottam szénnél a Dragon's Dogma 1-et, a Dragon's Dogma 2-nek annyira másabb a tényleg dinamikája, sebessége, meg az egész mozgás, meg minden benne, mégis megtartva az alapokat, hogy egy teljesen friss élményt kaptam. És ez nagyon jó, és szubjektíven azért mondom, hogy ez szerint nekem jó, mert lassabb a játék, megfontoltabb és Dark Souls-osabb lett a harc, mint Devil May Cry-osabb. Nyilván, amikor majd elkezdenek jönni olyan skillek a különböző vocationöknél, vagy hát vocationnek hívják itt, nem pedig kasztoknak, amik ilyen repkedősek, akkor azért már lesz benne bőven Devil May Cry is, de olyan heavy-bb, szolszosabb lett a harc, és ez nekem nagyon tetszik. Jobban kell figyelni a stamina managementre, és az egész egy kicsit olyan realisztikusan nehezebb, vagy súlyosabb lett, mint az első rész, és ez nekem nagyon tetszik. több szörny van a játékban, tudtok bele érdekes szörnyeket, érdekes új szörnyeket rakni, amik különböznek azoktól, amiket már megismertünk. Ezt nem is nagyon akarom firtatni, ez nagyjából ennyi, és remek új kasztokat kaptunk. Tehát, hogy a Mystic Spearhand, a Warfarer és a Trickster szerintem nagyon jók új kasztok, viszont sajnos bizonyos kasztokat meg megszüntettek, vagy most nem adtak még egyelőre nekünk, de remélem majd ezt pótolják. És az a helyzet, hogy ennyi. Sajnos itt meg kell álljak, és ennyit tudok felhozni, mint pozitívum. Ezen a ponton még azt azért elmondanám, hogy ettől függetlenül nagyon-nagyon ajánlom azoknak, akik először játsszák, először érintkeznek a Dragon's Dogma élményen, nagyon ajánlom ezt a játékot, mert nagyon is érdemes ezzel a játékkal elkezdeni, és utána visszamenni az elsőre, de akik már megtapasztalták és nagyon szerették az első részt, azoknak így nagyjából nekem, de szerintem nekik is nagyjából ennyi az, amit így pozitívumként el lehet mondani. Mert sajnos itt vannak azok, amik megint csak kiemelném, hogy szubjektíven számomra rosszabbak az első résznél. Tehát ez, vagy nevezzük őket visszalépésnek. De inkább nevezzük úgy, hogy nem előrelépésnek. Ugyanis az első dolog, amit itt el akarok mondani, hogy egyszerűen az első rész dizájnja, dizájn alapjai már nem illenek egy ekkora világhoz, és változtatni és bővíteni kellett volna őket. Na, mire gondolok? Az első résznek szerintem, az első rész is egy open world játék, de egy ilyen kis igazi, kellemes, kompakt világgal. Nem kell, hogy több legyen az a világ, tehát hogy az annyira jól megvan határozva a mérete, hogy olyan kellemes. És képzeljétek el, hogy az első részben vannak nyitott területek, ilyen kiemelkedő dombokkal, sziklás részekkel, de nyitott, szép nagy területek, amik tengerpartokhoz vezetnek, vagy éppen felhegyekre, vagy éppen lefelé ilyen völgyekbe, de nyitott területek. És ahogy kezdtem felfedezni a Dragon's Dogma 2-nek a világát, egyszerűen elkezdett így görbülni a szám. Mert egyszerűen nem értettem ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy szurdok dizájnt. Tehát nem értem, hogy miért kell mindennek egy szurdoknak lennie. Minden egyes út vagy a tengerbe zuhansz, hogyha jobbra mész, vagy balra mész, a másik oldalon pedig egy hegy van, amit nem tudsz megmászni. Vagy pedig mindkét oldalon egy hegy van, amit nem tudsz megmászni, és hogyha esetleg valami van bármelyik oldalon, akkor vagy lefelé kell másznod, vagy fölfelé kell másznod. Nincs a játékban egy nyitott nagy tér. Jó, van néhány, például ahogy a fővárosba kiosztott van néhány ilyen szántóföld, meg van ott egy ilyen patak, meg ilyesmi, de ezek nem nyitott területek. Tehát olyan, mint az Elden Ringben, vagy most mondok egy példát a Hogwarts Legacy-ba, vagy bármelyik Assassin's Creed-ben nincsenek ilyen nyitott, lapos területek. Minden egy rohadt szúrtok. És fel kell másznod a szoborhoz, le kell másznod a barlanghoz, fel kell másznod a romhoz, vagy éppen ott van melletted a rom, vagy egy épület, de egyszerűen így nincs szabadságérzete, legalábbis nekem nem volt, hanem így megfojtott folyamatosan az, hogy egy úton megyek, és egy szurdokban vagyok. Az első játékban, az első részben 12 éve megint ez úgy érthető volt, mert ott egy ilyen, ott gyakorlatilag egy tök fasz a terepet szimuláltak ezzel, és sokszor használták ezt a szurdok dizájnt, de nem értem, hogy 12 éve később, 2024-ben miért nem kaptunk több nyitott területet. Nekem az a megfejtésem, hogy ott, mint ezt ilyen design pillér lerakták, hogy így irányítják a játékost. De 2024-ben nekem ez már nem működött, egyszerűen zavart. Én azt hittem, hogy kapunk egy ilyen nyitott, óriási világot, nem kell óriásinak lennie, és ránéztem a térképre, és ott a térképen, amit még nem fedeztél fel területek, így átsejlenek azok az útvonalak, és megláttam azt, hogy ez ugyanaz lesz, mint az egy, csak 4x-5x nagyobb, ilyen dizájnnal, akkor majdnem elment a kedvem attól, hogy így felfedezzem ezt a világot. Aztán az a baj, hogy folytattam a játékot, és megint ide szeretnék tenni egy zárójelbe szubjektív jelzőt, tehát nem kell velem egyetérteni, de sajnos folytattam a játékot, örülök, hogy folytattam, csak sajnos az a helyzet, hogy rá kellett jöjjek arra, hogy ezt nincs kedvem felfedezni ezt a világot, mert nincsen motivációm. Tehát egyszerűen a következő pont az, hogy 2024-ben ugyanazt a receptet alkalmazták a Dragon's Dogma 12 évvel ezelőtti elődjéhez, mégpedig hogy rohadt kevés fegyver és páncél van benne. Nyilván, amikor végigpörgeted a boltokat, ez nem tűnik olyan kevésnek, de egy 40 órás, 30-40 órás játékot végigjátszol, és azon kapod magad, hogy nem tudom, 15 óráig ugyanazt a kardot használod. Ez a Dragon's Dogma 1-ben tök jól működött, mert olyan, ott is olyan feszes volt ez az egész. Fegyverek voltak, fejleszthetted őket, és ott úgy az jött ki, hogy ezek a fegyverek úgy olyan komolyan úgy hozzátartoztak a karakteredhez. Tehát, hogy nem tudom, hogy fogalmazom, úgy érezted, hogy ezek nagy vasdarabok, vagy éppen nagy híres mágusbotok, vagy éppen kések, és ezek úgy hozzátartoztak ebben a kompakt fantasy élményben. Viszont amikor itt ötször nagyobb a világ, ötször nagyobb, amit felfedezhetsz, akkor én elviseltem volna egy kis redundanciát, ami azt jelenti, hogy amikor választasz fegyvert, akkor a nyomorult shopban, akkor ne az mert erre is mindjárt kitérek, hogy miért a shopban választasz fegyvert, tehát miért a kovácsnál, meg ugye vagy a fegyverkovácsnál, meg a páncélkovácsnál, akkor ne csak már egy lehetőségem legyen, könyörgöm, egy ekkora játékban. Mert ott van háromfajta kard, vagy kettő, ennyire kevés, és nyilván azt fogom megvenni, ami a legnagyobbat sebez, miért használnám a másikat? Sokkal jobban örültem volna, ha van ott 5 darab kard, ami nagyjából ugyanannyit sebez, és nyilván fel lehet tenni a kérdést, hogy de akkor mi értelme van a többinek? Hát, és emberek, önkifejezés az RPG-knek, a role-playing game-eknek nagyon fontos része az önkifejezés. Azt, hogy neked, választhatsz, hogy neked ez a kard tetszik, vagy éppen, mit tudom, egy buzogány tetszik, vagy egy kalapács tetszik, vagy nem tudom. Legyen ugyanaz a movesetje, nem érdekel, de én örültem volna, ha egy kicsit van benne variáció, van benne változatosság, és nem ugyanazt kapom, mint az első részben, hogy mindig van az adott boltban egy legnagyobbat sebző fegyver, vagy legnagyobbat védő páncél, és tulajdonképpen le is szarhatod a különböző ilyen elementális védelmeket, mert igazából nem annyira nehéz a játék, nem annyira sebez nagyot egy sárkánynak a tüze egy idő után, vagy éppen nem tudom, egy méregsebzés, vagy egy villámsebzés, hogy igazából azt kell választanod, hogy jó, ez nem tudom mennyi a defense, ez kicsit kevesebb defense, de nagyobb villámvédelem, vagy le kell cserélned egy páncélt, mert éppen most ezzel a szörnyel fogsz harcolni, ami villámokat szor. Az első részben ez így volt, itt viszont nincs így. Könnyű a játék, viszonylag könnyű a játék, és nincs értelme mást választani a shopban, csak ami a legnagyobbat üt, meg ami a legtöbbet véd. És nincs több. Tehát egyszerűen unalmassá válnak ezek a dolgok, és azért volt nekem nagyon szomorú visszatérve a világnak a felfedezésére, hogy itt egy óriási világ, és nem fogok találni fegyvereket benne, speciális fegyvereket. Van egy-kettő, de nagyon kevés. És az a helyzet, hogy tényleg menjetek fel egy wiki oldalra, és nézzétek meg, nyilván ne spoilerezzétek le magatoknak, ha nem akarjátok, de nézzétek meg, hány speciális fegyver van. Nem sok, amit ilyen kévekbe vagy itt-ott lehet megtalálni. Mert az a baj, hogy fegyvereket vagy páncélokat, amiket találsz a nyílt világban, vagy majd meg lehet venni egy kovácsnál, vagy már meg lehet venni egy kovácsnál. Nincs értelme, nincs meglepetés benne, mert találsz egy szarab kardot. Nincs benne itemizáció, tehát nincs az, hogy egy másabb minőségű fegyvert találsz. Legalábbis nekem nem volt, mert én egyelőre még nem találtam a játékban. És úgy tudom, nincs is. Aztán mi lehet a ládákba? Pénz. Pénzed lesz dögivel, mert egyszerűen ez a másik dolog, hogy találhatnál alapanyagokat is, vagy mondjuk ilyen ért depókat. De az a helyzet, hogy vegyük például az Elden Ringet. Ott van az Elden Ringben, nem tudom, 10 plusz bánya. Miben különböznek a bányák? Mi a motivációd arra, hogy bemenj a második bányába is? Egy, mindegyiknek a végén van egy boss, kettő, később már a bányák, vannak benne egyedi tárgyak, ez a kettő, és három, később magasabb minőségű ilyen kovácsolási alapanyagok lesznek benne. Az a baj, hogy ebben a játékban, a Dragon's Dogma 2-ben a random generált depók, amik adják neked a nyersanyagokat, a szintethez vannak húzva a randomitásuk, azaz a játék elején, ha kinézel magadnak három depót, és folyamatosan oda jársz vissza, megkaphatod gyakorlatilag az összes ércet. Lehet, hogy ez nem így van, de én így tapasztaltam, hogy nem érdemes a bányákba vagy az ilyen értes helyekre bemenned, mert egyszerűen, ha egyet láttál, vagy egyet tudsz, hol van, akkor már az összes többit tudod. Lehet, hogy a kezdő területen alacsonyabb, van egy top, egy limit, hogy milyen rarity kovácsolási alapanyagokat ad, de nincs annyi, mint például az Elden Ringbe, hogy így speciális érceket kéne megkeresned. A többi ilyen kovácsolási alkatrész, amiket szörnyekből nyersz, az meg egyszerűen, és ezt most kössük össze a következő pontommal, a dinamikus encounterekkel. Van a játékban egy ilyen, fogalmazunk úgy, random generátor, egy ilyen dinamikus encounter generátor, ami figyeli, hogy milyen szinten vagy, és igyekszik neked a megfelelő helyre, megfelelő időben szörnyeket bedobni. Na most sajnos ez a rendszer nem működik tökéletesen, és akkor működne tökéletesen, hogyha megütne egy balanszot a között, hogy nyilván fejlődjön a karaktered, meg legyen kihívása, hogy mész így a térképen, vagy a mapon, hogy látsz lényeket, és akkor így megküzdesz velük, meg berak neked egy nagyobb szörnyet, de ugyanakkor emellett enged téged, hogy így megtörténjen az immersion, tehát hogy beleéld magad a világba, és felfedezd ezt a gyönyörű világot, viszont ez nem mindenkinél működik így, és az esetek többségében működik így, viszont például nálam az én esetemben, amikor az első területen elkezdtem felfedezni össze-vissza, és nyilván leszartam a fő küldetést, mert ez egy nyíltvilágú RPG, így kell csinálni, egy kicsit elfarmolódtam, és valahogy belekerültem egy ilyen örök harcba ezzel az encounter generátorral, nem is tudom, hogy fogalmazzak, egy ilyen végeláthatatlan húzavonába, ugyanis folyamatosan dobálta nekem a lényeket, én folyamatosan megöltem őket, és egyre fejlettebb lettem, és valahogy elkezdett egyre több lényt dobni ellenem, és egyre több, nagyobb szörnyet is. És az lett ennek a vége, hogy egy ilyen tömött szörnyfelhőn kellett kb. Átfutnom már, hogy itt egy goblin, akkor ott vannak ilyen gyíklények, aztán lebaszódik mellém egy griffin, ott van egy kyklops, elképesztő mennyiségű lény közé keveredtem, és egyszerűen se a világot nem tudtam felfedezni, és egy elképesztő nyomor volt A-ból B-be eljutni, mert folyamatosan üvöltött velem egy lény, vagy éppen hátba cseszett, nyilván a pawnjaim meg folyamatosan lemaradtak. Szóval volt egy pont a játékban, nem értettem, hogy mi történik. Ennek így kéne lennie, és rájöttem, hogy nem, valószínűleg itt valami nincs jól, és a Redditen szétnéztem, és másoknál is előjött ez a probléma. Aztán utána valahogy így megjavult egy alvás után ez a generátor, de előfordult ez nekem többször, hogy egyszerűen annyi lény dobott rám a játék, hogy mozdulni nem tudtam, és inkább irritáló volt, mint hogy élveztem volna, hogy harcolok velük. És azért gondoltam, hogy ezt összekötöm ugye a világ felfedezésével, meg a nyersanyagokkal, hogy van egy fegyver, például egy kard, amihez 3 goblin horn kell, vagy 5, nem tudom, mondok egy számot, hogy felfejleszd első szintről a második szintre. De az a baj, hogy mire A-ból B-be elértem, 2 város között 20 plusz goblin hornom volt, mert egyszerűen annyi rohadt goblinnal találkoztam. Tehát egyszerűen ezek még nem is ritkák, és amikor meg már ládákba találod meg őket, akkor így azok semmit nem érnek neked, annyira elinflálja a játék ezt, hogy ez valami hihetetlen. Az első részben ezek ritkábbak voltak, tehát nem dobálták állandóan a lények, és ott volt, hogy 20 goblin kellett megölni, hogy kijöjjön belőle egy. Nem tudom, melyik a jobb, hogy most mind a 20 dobja, és akkor nincs értelme, vagy rögtön fel tudod fejleszteni a fegyvered, vagy pedig az, hogy egy kicsit farmolnod kell érte. Én megrögzött RPG-sként inkább farmolok, és akkor annak a matériának értéke van. Izgulok minden egyes alkalommal, vagy hogy izgalommal tölt, hogy ki fog esni, nem pedig az, hogy egyszerűen már eladni unom őket. Szóval nekem ez így csalódás volt, mert nem volt értelme felfedezni a világot, mert vannak ezek a óriási szobrok benne, vagy ezek jó nagy szobrok, amik mint az Elden Ringben vannak ezek ilyen mutogató szobrok, hogy mennyi, de mert itt van egy dungeon, vagy itt van egy barlang, itt is vannak hasonlóak. Nem volt egyszerűen értelme ezeket például keresnem, meg oda mennem hozzájuk, mert úgyis egy olyan helyre mutattak, ahol egy olyan dolog van, aminek nincsen értelme. Mert hogy olyan tárgyakat húzok ki belőle, ami nekem nem kell. Vagy egy rosszabb kard, vagy egy rosszabb páncél, vagy pedig egy olyan nyersanyag, amire nincs szükségem. Na most van a játékban egy-két speciális hely, amit így fel lehet fedezni, amik tényleg jól meg vannak csinálva, és izgalmasak. Viszont a közöttük lévő utazás tele ezekkel szerintem felesleges dolgokkal, tehát sok ember szerintem egyszerűen elmegy mellettük, mert rájönnek, hogy nincs értelme igazából felfedezni, vagy lehet, hogy completionistek, és akkor próbálják az egész térképet felfedezni, és ráakadnak, de vannak, akik ezeket nem találják meg. Nem mondom, vannak érdekes részek, meg vannak nyitottabb területek, de egyszer mondom, ez a ilyen szurdokos dizájn, és sajnos ez így ebben a formában így le van maradva. És erre gondoltam, hogy ezt felül kellett volna vizsgálni, ezeket a design alapokat, ami a DD1-nél működött, itt a kettőben, a második résznél ezeket felül kellett volna vizsgálni, és kellett volna velük valamit csinálni. Mert egy ekkora világban ennyire kevés fegyvert és lehetőséget nem lehet elteríteni. A Dragon's Dogma kisebb, kompaktabb, feszesebb világában ezt meg lehetett csinálni, de itt már egyszerűen nem működik. És akkor a nagyvilágnak megint csak egy ilyen legacy hátránya, vagy a DD1-ben működő, de itt nem működő óriási hátránya a gyors utazás, meg az utazásnak a mennyisége, meg a minősége. A gyors utazás az első részben nem hiába csinálták meg a Dark Arisenbe, hogy kapjál egy Eternal Fairy Stone-t. Fairy Stone? Aztán Fairy Stone. Na az a lényeg, most valamilyen nem jut eszembe, vagy lehet, hogy nem jól mondom a nevét, de az a lényeg, hogy egy kifogyható tárgy, egy egyszer használatos tárgy, ami elég ritka, és azzal tudsz csak gyors utazni, ráadásul nagyon kevés helyre, és később kapsz majd portkristályokat, amiket lehelyezhetsz te magad bizonyos helyeken a térképen, és oda el tudsz teleportálni, és utána ezeket fel is tudod venni. Tehát mindig át tudod majd helyezni. Nem hiába raktak bele az első rész DLC-be ebből egy végtelen kifogyhatatlan követ, mert már ott idegesítő volt. De ott még annyira nem volt idegesítő, mert azért pár perc alatt át tudtál futni A-ból B-be, meg nem folytottak meg a lények. Itt viszont rohadt sokat kell futni és menni A-ból B-be, és megint csak mondom, nekem nem volt értelme felfedezni, és egy idő után már csak felbasztak a lények. Szóval a gyors utazásnak az alaprendszere az egyben jóval tolerálhatóbb volt, itt viszont nagyon nem működik, és ezt is felül kellett volna vizsgálni. Nem hiszem el, hogy ezt nem látták teszteken. Nem hiszem el, hogy így nem látták teszteken, hogy ez a világ, ez így nem működik úgy, ahogy egy más open world RPG-be. A Hogwarts Legacy-t, hogyha most azt hozom példának, ott azért nem volt értelme egy idő után felfedezni, mert ott fizikailag, mint a karakteredet nem kellett tuningolni. Egyszerűen már úgy mentél át, mint forrók és a vajon bárkin. Tehát, hogy túl erős lett a karakter, túl könnyű volt a játék, meg ez a pálcázást nagyon nehéz volt elrontani. És talán még annyi értelme volt ezeknek a legendás tárgyaknak, meg ilyeneknek, hogy máshogy néztek ki, és akkor volt némi önkifejezés benne. De itt még az sincs. Na most a sztoriról nem szeretnék még beszélni, mert még egyelőre értelmezem a sztorit, és az első és csak sejtéseim vannak. És ezek annyira sejtések, még hogy nem akarok róla semmiféle ítéletet mondani. Az egyik sejtésem alapján tök jó, és nagyon érdekes irányba vitték, a másik sejtésem alapján pedig nem jó irányba, majd meglátjuk, még meg kell nézem róla videókat, mert nem vagyok egy nagy történet elemző, de a sztorilor annyira sokat nem tudok elmondani. Viszont arról tudok beszélni, hogy a történet, tehát a küldetések és a narratívának az adagolása szerintem ebben a játékban egyszerűen nem jó. A bevezető küldetések, megkockáztatom, hogy kriminálisan szarok. Nem a küldetések szarok, hanem az, hogy ezek bevezető küldetések. Tehát az, hogy egy open world világban, beszéljünk a Dragon's Dogma 1-ről. Egy open world világban kitépi egy sárkány a szíved, aztán felébredsz, aztán elmész egy helyre, ahol egy ilyen X-fejű hidrával megküzdesz, levágod a fejét, és azt utána el kell, egy Cyclops fight után ráadásul, aztán azt el kell vinni a fővárosba, és akkor utána a fővárosból elküldenek téged rögtön szörnyeket gyilkolni meg felfedezni meg ilyenek. Ehelyett ebben a részben először elküldenek követ pakolni, aztán utána kapsz egy medúza fightot, amit néhányszor meg kell csapni karddal, tehát nem is egy igazi harc, csak egy ilyen placeholder valami, és utána egyébként a medúzát alig lehet megtalálni. Tehát én például az első végigjátszásomban meg se találtam a második részben. Aztán utána elvisznek egy ilyen kis faluhelyre, ahol lehet csinálni egy-két küldetést, hogy mit tudom, menj meg ezt, meg hozd ide azt, de beküldenek a fővárosba, ahol gyakorlatilag ilyen politikai intrikák miatt kell nyomoznod. le kell menned egy dungeonbe beszélni egy csávóval, aki ott akar maradni a börtönbe, mert ott olvashat. Aztán utána be kell lopakodnod egy helyre, ahol meg kell találnod egy papírt, amire azt se tudod, mi van írva. Aztán egy nagyjából kisilabizáljátok, de csak később nyer értelmet. Aztán utána elküldenek téged egy végre egy küldetésre, ahol lehet felfedezni meg szörnyeket ölni, de utána van még vagy két ilyen küldetés, ahol... Ilyen be kell lopakodni valahova, és ilyen politikai dolgok miatt keresni, franc tudja mit. Tehát egyszerűen én azt hittem a játéken, én azért voltam motivált, hogy csináljam ezeket a küldetéseket, mert úgy voltam elő, hogy hú, de király, mert ez ennyire jól előkészítik itt a dolgokat, és akkor itt majd lesz valami csavar, és nem volt csavar. Teljesen béna volt, ami utána jött, és ilyen nem értettem, hogy ez most miért kellett ez a unalmas és sokszor nagyon nyögvenyelős előjáték így ehhez a sztorihoz. Ad neki valamiféle narratív alapot, de én meglettem volna nélküle. Sokkal több olyan küldetés kellett volna nekem, hogy menj el ide, küzdj meg ezzel, szedj össze ezt, takaríts ki a goblinokat, ezek kellettek volna. Nem pedig, hogy papírokat szedjek össze a kastélyból, meg a dungeonbe beszélgessek egy farokkal, aki azt se tudom kicsoda. Na most utána vannak menő küldetések, meg utána vannak olyanok, amik tök jó az ütemük, meg tök jól összefüggnek, meg minden, de az eleje, tehát hogy a bevezetés, az első, amikor megérkezel ebbe a világba, szerintem én nem értem, miért kellett ezt így oda tenni. Na most itt veszek egy levegőt, és annyit azért elmondanék, hogy elég sok negatívumot most elmondtam, de azért ez nem mindenkinél jön ám így ki. Főleg azért, mert ugye én az első részhez viszonyítok, annak a történetvezetéséhez, ott a fejlődési rendszerhez, stb. Nem mindenkinek jön ez így ki, mert nem úgy gyűjti a nyersanyagot, örül neki, hogy úgy tudok fejleszteni, akkor rögtön megvan az összes nyersanyagom, stb. Meg hogy igazából el lehet szórakozni azzal, hogy felmászol szikra szirtekre, és találsz egy ládát, amiben van valami, csak... És nem mindenkinek tűnik ez fel, sőt, egyébként egy csomó játékosnak nyilván ez fel se tűnt, meg haver, tehát, hogy 30-40 órát játszottam ezzel a játékkal, az bőven jó, tehát az nagyon jó, meg szép, nyílt világ, meg azért mondom, vannak érdekes pontjai. Én abból a pozícióból beszélek, hogy mondom, játszottam az első résszel, ismerem annak az érdemeit, meg annak a dizájnét, és ezt tehát egyszerűen ilyen, kihagyott zicsernek érzem, hogy nem vizsgálták fölül ezeket a rendszereket, és az elsőnek a dizájnját nagyon szikáran beleerőltették egy nagyobb világba. És én azért beszéltem ennyire negatívan most erről, mert ez a játék sokkal több lehetett volna. Nem kellett, például szörnyek nem kell bele több szerintem. Több érdekes helyszín se kell. Fegyvereket, lehetőségeket kellett volna többet belerakni például, meg kicsit máshogy rendezni a történetet, meg egy kicsit jobban vezetni a játékost. És akkor szerintem nagyon király lett volna, és én ezt most így egy ilyen kihagyott dolognak érzem. És akkor kanyarodjunk rá viszont arra, ami nem kihagyott zicser, hanem szerintem kifejezetten szar. És ezt a legrosszabb az egészben, mert egy bizonyos óraszám után, vagy egy bizonyos idő után olyan volt nekem a Dragon's Dogma 2, mint amikor olvasták a South Parkban a srácok a zabhegyezőt, hogy úristen, ez a könyv nagyon durva, és Cartman is ugye elolvassa a végéig, és a utolsó oldalig várja, hogy jöjjön benne a durva, és nem volt benne semmi durva, átverték őket. Na, ilyen volt nekem a Dragon's Dogma 2 egy idő után, hogy oké, de tudom, hogy van a játékban postgame, és az még lehet szuper király, zseniális, és az lehet, hogy ez az egész csak egy ilyen bevezető, egy ilyen tutoriál ehhez a postgamehez. Ugyanis a Dragon's Dogma első részének szerintem egy óriási bénasága, de szerethető bénasága, hogy vége van a játéknak, és megkapod a kreditet, a credit rollt, viszont utána kapsz még egy játékot. És erről egy csomó játékos lemarad, mert egyszerűen vége van a játéknak, de te utána még visszakapod a játékot egy tök új világgal, szinte tök új világgal, új szörnyekkel, új tárgyakkal, és motivációval, hogy felfedezd ezt a világot, tehát az eredeti világnak egy kifordított mását, aztán utána megkapod az Everfallt, vagy hát közben az Everfallt, ami egy óriási dungeon, hálózat, ahol megint csak új cuccokat tudsz farmolni, meg ott van az Urdragon, amiről ne is beszéljünk, ami egy fantasztikus húzás, ugye, együtt a többi játékossal kell legyőznöd, és így folyamatosan jön az a sárkány dimenziókon át, és együtt kell legyőznötök, óriási design, és ott igenis vannak új szörnyek, új kihívások, minden. Nagyon-nagyon király. Na és ha ezeket lenyomtad, akkor mész át Bitter Black Isle-re, ami egy még nagyobb ilyen dungeon crawler élmény, tök új mechanikákkal. Ez a Dragon's Dogma 1. És nem mondom, hogy ezt vártam, a Bitter Black Isle-t el is felejtem, hogy ez egy DLC, de azt vártam, hogy oké, végignyomom a sztorit, meg így ezt a játékot, viszont utána van lehetőség arra, hogy kifordul magából ez a világ, és újra felfedezhetem, újra van értelme felfedezni, és kapok majd egy csomó új dolgot. Ez a postgame. Viszont postgame sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem működik. Kifordítják a világot, van benne egy egész komoly, vannak benne egész komoly új területek, sőt nyitottabb lesz a világ, aminek tökre örültem, viszont megint sajnos oda kerültünk, hogy nem nagyon van értelme felfedezni. Miért mondom ezt? Azért, mert az új tárgyak egyetlen egy árushoz kerültek, és van néhány páncél, amit meg így random ki lehet farmolni szörnyekből. Az nem rossz egyébként. Elég király páncélszettek vannak, amit itt új, meg régi szörnyek erősebb változataiból ki lehet farmolni. De az igazán durva cuccok megint csak egy árusnál vannak, amiket egy bizonyos nyersanyagból vehetsz, és szinte az összes cuccot, amire neked szükséged van, és a paunonnak, azt meg tudod venni úgy, hogy baszott nagy piros ilyen jelzésekhez oda kell menni, és ott bosszokat megölni, és azok dobják ezt a nyersanyagokat, és azzal meg tudod venni. Tehát, hogy megint nincs felfedezési élmény, van néhány új nyersanyag, amiket ezektől a lényektől be kell gyűjtened, de mivel ugye random gyakorlatilag dobja neked a játék ezeket a lényeket és ezeket a nyersanyagokat, teljesen mindegy, hogy a világ melyik végén dobja be neked random, és ölöd meg őket. Viszont azok a bosszok, amiket azok a piros jelzéseknél vannak, azok óriási királyságok, szerintem kurva jók. Igaz, itt van egy kis redundancia, mert nem tudom, azt hiszem 5 ilyen fény van, ahova oda kell menni, és ebből 2-2 ugyanaz, csak máshol kell őket ütni, de azok a bosszok nagyon el lettek kapva, és nagyon örülök, hogy ezt így postgame-be berakták. Viszont hiába fordították ki a világot, meg rakták bele ezeket, azért nekem eléggé ambivalens érzéseim voltak, és nem megint csak nem volt értelme ott nagyon tovább mennem. Megcsináltam ezeket a fényeket, ezeket a nagy piros fényoszlopokat, aztán pedig megcsináltam az utolsó nagy küldetést, ott van egy ilyen sztori szempontjából lévő küldetés, de amúgy hát nem untam sajnos azt a küldetést, amit meg kell csinálni, és megnéztem a true endinget. De megint csak semmi mechanikai, jó mechanika, semmi kihívás, hanem egyszerűen ilyen egy világ, kifordított világ, amit most nem volt értelme felfedezni. Aztán átmentem NG Plus-ba, elkezdtem egy új karaktert, és ott éreztem meg igazán, hogy így mennyire nincs értelme ezt így csinálni, mert ugyanaz volt minden, ugyanazok a küldetések, így nagyjából 2 óra alatt végigrohantam azokon a küldetéseken, amik előtte 10-15 óráig csináltam a felfedezéssel együtt. Nem volt értelme elmennem felfedezni, mert ott volt már a dobozomban ugye NG Plus kapcsán az összes nyersanyag, választottam egy új vocation-t, ahhoz kb. Meg volt a legjobb fegyverem, és ilyen szempontból így minek menjek így ki, meg hova, meg... Tehát nem nagyon volt értelme. És akkor így nagyjából 40 óránál mondtam azt, hogy hát, köszönöm, ez így most egyelőre nekem elég volt. És az a nagy helyzet, hogyha rám jön, hogy Dragon's Dogmázni akarok, akkor nagy valószínűséggel az első részt fogom elővenni, újra végigjátszani, és megint kifarmolni az Everfallt, és lenyomni a Bitter Black Isle-t, ami egy valódi kihívás, és tele van változatossággal. Nem pedig ezt a játékot fogom elővenni, aminek... Vannak csodálatos pillanatai, baromi jól néz ki, baromi jól működik, de abból a szemszögből megnézve, hogy játszottad az első részt, és hogy 12 év után mennyire nem tudták magát, tényleg a játékot megnövelni, hanem az első részből csinálni egy ilyen, vagy első résznek a dizájnet beleszorítani egy nagyobb világba, ezt így nagyon sajnáltam. Viszont még egyszer szeretném kiemelni, hogy annak szerintem ezek nem fognak feltűnni, akik először játsszák ezt a játékot, mert egy csomó rendszerrel egyébként újfent fognak találkozni, és nekik nem fognak ezek feltűnni, mert annyi minden zseniális van ebben a rendszerben. Viszont akik meg már az első résznél ezeket megszerették, azoknak kevés lehet. Mint például szubjektíven nekem. És akkor megemlítenék még néhány rendszert, ami nagyon tetszik, amit behoztak az új játékba, viszont vannak apróbb gondok a megvalósítással, de nagyon jó iránynak tartom. Az, hogy a különböző népek, különböző kovácsmestereik vannak, 4 van összesen, 3, amit így alapból megkapunk, úgymond, egy negyediket meg unlockolni kell, és ezek a kovácsmesterek különböző féleképpen tudják tuningolni a páncéljainkat és a fegyvereinket. Ez azért nagyon király, mert ez a min-maxolóknak, aki én nem vagyok, ez egy nagyon király mód arra, hogy nem csak, hogy felfejlesztik a páncéljaikat, hanem úgy fejlesztik fel, ahogy a legjobb. Tehát, hogy tündekovácsnak érdemes kovácsolni mondjuk a mágus íjászoknak az íjait? Igen. Vagy mondjuk egy törpekovácsnak a variorok páncélját? Igen. És ez szerintem nagyon izgalmas. Nagyon menő. Szóval ez a rendszer tök jó. A paunokhoz tök jól hozzányúltak. Az, hogy a paun nem csak eldumálni tudja, hogy hova kéne menni szerinte, hanem azt tudod neki mondani, hogy nem azt mondja a paunot, hogy figyelj, egy másik világban láttam ezt a küldetést, megmutatom, hova kell menni. Ez szerintem rohadt jó. És nem az van, hogy egy ilyen GPS rútot kirajzol neked a térkép, meg kirak egy pöttyöt, hanem oda vezet téged a segítőd, aki már járt egy másik világban, vagy egy másik világ segítője. És amikor megszólal, hogy hé, te, itt a közelben van egy kincses láda, ha gondolod, oda vezetlek. Persze basszus, vezess oda. Vagy hát persze basszus lenne, hogyha lenne értelme kinyitni azt a ládát, sajnos. De ez is szerintem nagyon király, annyira élőnek tűnik ez az egész, annyira jók ezek a csapattársak. Szóval nagyon jól hozzányúltak a paunokhoz, és nagyon tetszik a rendszer. Ahogy említettem, az új kasztok királyak, szerintem a meglévő kasztokhoz is nagyon jól hozzányúltak, tehát a combat designerek azok, meg a kaszt designerek, azok vocation designerek elképesztő munkát végeztek, és hát ebben a kissé lassabb, másképp dinamikus rendszerben elképesztő harcokat tudtak alkotni. Úgyhogy az is nagyon rendben van. Ha valaki ennek a játéknak nekiáll most így nulláról, tetszik neki, és nekiáll, én azt tanácsolom, hogy várjon vele legalább egy fél évet. Egyrészt várjon meg egy leárazást, és nyilván egy pár patchet. És annak ellenére, hogy mondtam, ez a része nekem így frusztráló volt. Nem volt ez egy rossz élmény. Egyáltalán nem. Amikor játszottam a Lords of the Fallen-t, az nem volt egy jó élmény, végig se játszottam, és azt a játékot én leraktam. És csalódás volt. A Dragon's Dogma 2 nem volt csalódás, csak hiányzik belőle az a potenciál, amit szerintem ki tudtak volna hozni belőle, és nem fejlődött nekem eleget. Ahhoz igen, hogy friss legyen, mint egy ilyen, mint a dinamikája a játéknak, ami nagyon fontos része, meg a harcok, meg minden, de a világ nem fejlődött. Tehát én jobban el akartam veszni ebben a világban, jobban be akartam vonódni, sokkal több időt akartam a felfedezéssel tölteni, és ehhez nekem meg mindenképpen motiváció kell. Én nem szurdokokon akarok végigmenni, hanem hatalmas nyílt területeken, és rácsodálkozni, mint az Elden Ringbe, hogy itt egy dungeon, és legyen értelme bemenni. Ne pedig ugye, hogy a random generált lényeket oda is berakjam, meg ládákba olyan dolgokat, amiket nem fogok használni. Az első részben ugye sokkal jobban meg volt oldva, mert kompakt volt a világ, és más volt ennek az érzete, sokkal jobban helyén való volt, és ugye ott a post-game-be új tárgyakat, új szörnyeket kaptál, egy csomó új dolgot, és ahhoz farmolási lehetőséget. Itt a postgame-ben ez egy sokkal jobban le van egyszerűsítve. És ami nekem még a postgame-mel kapcsolatban nem volt akkora probléma, de láttam, hogy az internet népben nagyon felhördült rajta, és ezt meg is tudom érteni, időre megy. Tehát ez meg szerintem egy elképesztően rossz dolog, hogy még a postgame-et ráadásul időre menőre is csinálják meg. Nem úgy, hogy számol vissza egy nagy counter, hanem limitált, hogy hány szor aludhatsz a kis csapatoddal, ami meg ugye azért fontos, hogy fel tud tölteni az életedet, mert a harcok során tudod tölteni a HP-dat, csak egy idő után elkezd fogyni a maximum HP-d, és a maximum HP-t kell visszatölteni így alvásokkal. És szerintem 12-szer lehet aludni, és az van, hogyha meghalsz a postgame-ben, akkor kezdheted előről. Tehát még egy ilyen roguelite vagy roguelike fordulatot is ráraktak, ami nagyon nem illik hozzá, Feltéve, hogyha nem előről akarod kezdeni, hanem az utolsó alvásodnál. De mivel időre megy, és az alvás, megpróbálod minél kevesebb alvással, előfordult pár játékosnál, hogy 4-5 óra játékidőt veszítettek ez a hülyeség miatt. Én érzem, hogy sztori szempontjából ennek fontos szerepe van, meg amúgy nem is lenne rossz, csak megint csak nem illik ehhez a postgamehez. A postgame azért volt király, meg azért király, mert kapsz egy új világot, amit érdemes újra felfedezni. Ezt időnyomás alatt, meg úgy, hogyha meghalsz, akkor mész vissza az elejére, és próbálkozz újra, nem jó. Nem jó egyszerűen időnyomás alatt felfedezni, meg rácsodálkozni valamire egy világra. És akkor utoljára droppolnám, hogy szerintem, tehát ez szubjektív, ez teljesen szubjektív megítélés volt, és ez az egész dolog, amit elmondtam, ez most így nem teszi ezt rossz élményé. Tehát nekem ez egy jó élmény volt, örülök, hogy itt voltam az elején, örülök, hogy megvettem ezt a játékot, elégedett vagyok. Viszont ehhez hozzátartozik két dolog. Egy, hogy ennek még lesz folytatása, tehát lesznek DLC-k, és bele fognak nyúlni a játék rendszereibe, ugyanis az Itsunoék a Dragon's Dogma 1-jel is ezt csinálták. Belenyúltak, változtattak, beleraktak tárgyakat, beleraktak encountereket, csináltak más dolgokat, és a DLC-t vel is, meg a postgame-et is megváltoztatták rendesen. Figyelnek a játékosokra, hangolni fognak rajta. Kettő, mod support. Az Ari Engine-nek elég jó a mod supportja, és nagyon jó modokat tudnak csinálni a modderek az Ari Engine-es játékokhoz, és a Dragon's Dogma 1-hez is viszonylag jó mod support volt, és nagyon fasz a modokat csináltak hozzá. Úgyhogy, ha nem is egy ilyen Skyrim szintű moddolás lesz, de el fog indulni a Dragon's Dogma 2-höz is a moddolás, én remélem lesznek benne ilyen conversion modok, lesznek benne új fegyverek, lesznek benne új páncélok. Igaz, elég magas minőségű, elég durván ki vannak dolgozva ezek a tárgyak a játékban, szóval nem lesz könnyű a moddereknek belerakni, de én kisebb, több változatossággal, kisebb minőséggel én simán benyelem. Úgyhogy a modderek már most egyébként egy csomó dolgot megcsináltak és beleraktak a játékba, úgyhogy a mod supporttal, meg egyébként az Itsunoéknak a munkájával szerintem ez hamarosan egy nagyon-nagyon fasz a játék lesz, és ezeket a dolgokat, amiket mondom, lehet, nem biztos, hogy teljesen, de részben szerintem egész biztosan el is felejthetem. Úgyhogy azzal zárnám, hogy a Dragon's Dogma 2 egy fantasztikus játék lesz azoknak, akik először állnak bele, és először játsszák, először érintkeznek a Dragon's Dogma jelenséggel. Azoknak lehet csalódás, akik szerették az első részt és egy csomót játszották, de lehet, hogy azoknak is egyébként fel se fog tűnni semmi, amit én mondtam. Számomra se volt rossz élmény, mert azért mire leesett a világgal kapcsolatban ez a dolog, hogy itt nincsenek új fegyverek, vagy csak nagyon kevés, és azokra egyébként még nincsen szükségem. A fejlesztői cuccok azok úgy elég sok esik, akkor a postgame meg stb. Ezek elég soká estek le. Tehát ugye ez egy ilyen, a végén gyűlt össze bennem ez a kritika, de azért az a 40 óra, amit eltöltöttem vele, az így folyamatában azért nagyon jó volt, és azt is nagyon fontos megjegyeznem, hogy egyszerűen érthetetlenül rá voltam kattanva, érthetetlen addikciót váltott ki. Tehát, hogy én azért pár óra játék után, már így 30x évesen, azért el szoktam fáradni. Ki kell nyújtanom, magam innom kell, fáj a szemem, stb. És így előfordult ez egyik session, hogy 5 óra után ébredtem fel, hogy hol vagyok. Tehát azért nagyon be tudott vonni a játék. Nagyon-nagyon élveztem, és gondolkoztam is rajta, hogy abban a sessionben miért vonódtam bennyire. Meg ez inkább két napon keresztül volt, hogy nagyon-nagyon bevonultam, és egyik napra a másikra csak arra tudtam gondolni, hogy mikor tudom folytatni. És az a session volt, amikor így az a session, meg az a két nap volt, amikor adott újakat a játék, így cserélgettem a cuccaimat, még megvolt a víziója a felfedezésnek, volt értelme felfedezni, jöttek az új dolgok, és maga az Encounter generátor is nagyon jól elkapta, hogy mennyi, meg hogyan kell a lényeket bedobálni, és egyszerűen nagyon friss volt, minden egyes fél órában, vagy akár 20 percben, negyed órában valami új volt, és ment ez az egész. Így bevont a játék. És amit sajnálok, és ez a sok negatívum, amit így kicsit indulatosan felsoroltam, az, hogy 12 évvel később ezt a Dragon's Dogma receptet, még egyszer elmondom, jobban meg lehetett volna csinálni, és az egész játékot akár 60-70, akár 100 órát meg lehetett volna tölteni ezzel az élménnyel, ami nekem ezt az ilyen addikció, meg nem is tudom, totális immerzió élményt és izgalmat kiváltotta. És az a helyzet, hogy szerintem sok játékos, legalábbis úgy néztem neten meg review-kon, ezt az élményt nyújtotta fullosan a játék. Nekem szerintem azért csak ez a része volt, mert bennem voltak ez, ugye meta információs alapon, nekem már a Dragon's Dogma 1 az, nem tudom, 3-400 órán van benne valahol ott a kettő között, tehát elég sokat játszottam vele, meg azért volt egy elvárásom, és most ezt valljuk be. Kb. 9 éve vártam, hogy ez a játék legyen, szóval lehet az én elvárásom, sőt, nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy én elvárásaim voltak azért magasan, meg máshogy. Úgyhogy összességében én így furcsa lehet, hogy ezt mondom, így meg nem nagyon szoktam pontozni, csak most mégiscsak itt a beszélgetés kedvéért így mégis pontoznék egyet. Mindezek ellenére azt mondom, hogy ez egy ilyen 8/10-es játék, amit mindenkinek ki kell próbálnia, de 9 vagy 10/10-es, mint az elődje, amit én mai napig, egyébként a második rész után még nagyobbra tartok. Ha odafel akar nőni, akkor vagy a modderek által, vagy pedig majd a Capcom által, ennek ebbe még egy picit több kell. Olcsóbbnak kell egy picit lennie, jobban optimalizáltnak, és több tartalom kell bele. Ha ez megvalósul, akkor 10/10. Na, ennyi lett volna ez az epizód, nem is nagyon akarom tovább húzni, én ajánlom mindenkinek, próbáljátok ki, de mondom, várjatok szerintem egy fél évet még vele, patcheket, stb. Ha valakinek csalódás volt, akkor írd le, hogy neked miért volt csalódás, tudsz-e ezekkel a pontokkal így rezonálni, vagy pedig, ha pedig egyáltalán nem volt csalódás, hanem imádtad még annak ellenére is, hogy szarra játszottad a DD1-et, akkor azt is írd le, hogy neked voltak-e ilyen élményeid, vagy hogy volt. Szóval, akik játszottak, írjanak mindenképpen, hogy nekik milyen élményük volt. Lehet én vagyok az egyetlen hülye, aki ilyen ostobságokat beszélt erről a csodás játékról, ami egyébként tényleg egy csodás játék. Szóval, kérlek, írjatok. És hogyha majd többet tudok a történetről, többet tudok mondani, mert azért már vannak teóriák, meg azért alakul a dolog, én is majd hozzáteszem a magamét, akkor szerintem csinálni fogok ismét egy epizódot. Nem fogjuk azért ezt a játékot annyiban hagyni, mégiscsak a Solo Queue-n egy teljes epizódot, meg rengetegszer felemlegetést megért, úgyhogy fogunk még a Dragon's Dogma 2-ről beszélgetni. Ez most csak egy ilyen ventillálás volt, vagy nem tudom, hogy mondjam meg, egy ilyen fail review. Szóval fogunk még róla beszélni. Köszönöm szépen, hogy hallgattok. Köszönöm a sok-sok kommentet a videókra, meg a podcast epizódokra, a lájkokat. Nagyon köszönöm, hogy így interaktáltok velem. Ez jól esik, motivál, hogy csináljak videókat, podcast részeket. Szóval tetszik a Solo Queue, akkor lájkoljatok, kommenteljetek, ezzel segítitek legjobban, hogy terjedjen az ige. Köszönöm szépen, hogy most is itt voltatok, köszi, hogy hallgattok, hamarosan találkozunk, sziasztok!